Sziasztok, üdvözöllek benneteket a mai podcastünkben. Egy újabb szombathelyi polgármesterjelölttel ismerkedhettek meg. Múlt héten vendégünk volt Nemény András, a jelenlegi polgármester, aki újraindul ezért a címért, most pedig vendégünk Lenkai Nóra, aki a Fidesz-KDNP színeiben szeretné elnyerni ezt a pozíciót. Üdvözöllek, Nóri!
Én is üdvözlök mindenkit!
Őt fogom most bemutatni nektek és kérdezni. Én Roznágy Gyöngyi vagyok. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és azt se felejtsétek el, hogy most van az 1% adógyűjtés időszaka. Ha szeretitek a Nyugat munkáját, ha szeretitek a műsorainkat, akkor adjátok nekünk az 1%-otokat. És akkor most jön Lenkai Nóra bemutatása. Azt hiszem, hogy téged a szombathelyiek annyira nem ismertek eddig, legfeljebb az oktatás úgy területén tevékenykedők. Akkor meg kell kérdeznem tőled, ki is az a Lenkai Nóra? Honnan jött? Hogy került Szombathelyre? Mivel foglalkozott, mielőtt az aktív politikusi létet elkezdte volna?
Hát igen, ez egy hosszú történet, talán 43 éves vagyok egyébként, családanya, egy kislányom van.
Egy nő, aki nem titkolja a korát.
Igen, semmi titkolni való nincsen rajta. Tehát 43 éves vagyok, egy családanya, egyedül nevelem a gyermekemet, ő egyébként az idején lesz 18 éves, a Bolyai gimnáziumban jár, nagyon büszke vagyok rá, és talán most már, ha összeszámolom, akkor augusztusban lesz 25 éve, hogy a szombathelyi felsőoktatásért dolgozom, akármilyen pozícióban, ugye nyilván az ember nem úgy helyezkedik el egy munkahelyen, hogy, vagy hát biztos vannak olyanok is, de én bejártam a ranglétrát, úgyhogy 25 éve már a szombathelyi felsőoktatásért dolgozom. Ezért, ahogy mondtad, a szombathelyi oktatása ügyében, a szombathelyi felsőoktatás, akárhogy is hívták ugye az évtizedek
hát
alatt.
Volt egy-két neve ennek az intézménynek az elmúlt évtizedek alatt valóban.
Ott ismerkedhettek meg velem, rengeteg fiatal emberrel, fiatal egyetemistával találkoztam az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben, akikre most is nagyon szívesen emlékezzem egyébként.
Te eredendően szombathelyi vagy?
Igen, ezt a kérdést már nagyon sokszor megkaptam az elmúlt időszakban, ezért is szerettem volna már egy interjúba tiszta vizet önteni a pohárban. Én Rába Hídvégen nevelkedtem, 14 éves koromig, szüleim Rába Hídvégiek, és egyébként örülök, hogy Rába Hídvég ilyen híres lett most az elmúlt időszakban, hogy mindenhol azt hallom, és a Rába Hídvégiek
akkor csak
is.
Tisztázzuk, aki nem tudná a történetet, többször felmerül, hogy hogy lehetsz te szombathelyi hiteles polgármesterjelölt, ha egyszer Rába Hídvégen van az állandó bejelentett lakhelyed. Erre céloztál, ugye, hogy
igen,
a erre, sajtóban igen. Többször...
Igen,
és akkor most tessék, folytasd,
ugye,
igen.
Mivel én most ebbe élek, ezért nyilván a kérdéseknek már tudom a hátterét, és tudom, hogy mire vonatkozik, ezért csaptam bele közvetlenül a
meg megmagyaráztuk az olvasóknak, aki nem tudná, miről van szó, tehát ezért igen. Került elő a Rába Hídvég, igen.
Tehát ott egyébként Szombathelyen születtem, ebbe az épületbe, ahol most vagyunk, de 14 éves koromig Rába Hídvégen éltem a szüleimmel, akkor kezdtem középiskolába járni Szombathelyre, amit akkor még Rudasnak hívtak, most Horváth Boldizsár szakközépiskolának hívnak, úgyhogy azóta én Szombathely utcáit járom, de egyébként, ha már ennyire így szeretnék rátérni, akkor azt elmondanám, hogy mi rengeteget heti szinten jártunk Szombathelyen a szüleimmel, nagyon kedves emlékek vannak, mert minden nagy bevásárlás, minden kis bevásárlás a Szombathelyen történt, úgyhogy én már Szombathelyen kiskorom óta megfordulok, és ugye itt végeztem a középiskolai tanulmányaimat, és utána elkezdtem azonnal dolgozni az egyetemen. Tehát ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy már 25 éve a szombathelyi felsőoktatásért dolgozom, mert most nem szeretnék elébe menni a kérdésnek, de nyilván...
Nóra, teket nem is kell kérdezni, rögtön tudod a kényes dolgokat, amire válaszolnod kell, igen?
Jó, akkor ezt inkább megvárom, hogy megkérdezem.
Nem, mondj nyugodtan, tessék.
És azóta itt töltöm a mindennapjaimat, tehát nyilván nem törzsgyökeres szombathelyi vagyok, nem Szombathelyen töltöttem a gyermekkoromat, de a kamaszkorom óta már Szombathelyen élek, és látom Szombathelyt.
Szögezzük le, semmiféle jogi előírás nincs abba. Semmiféle jogi előírása nincs annak, hogyha valaki polgármester jelölt akar lenni, vagy polgármester akar lenni, akkor annak az adott településen kellene élnie. Tehát ez nem előírás.
Így van.
Azt mondtad, 25 éve dolgozol a Szombathelyi felsőoktatásban. Milyen lépcsőkön keresztül jutottál el a mostani pozícióidig? Tehát mi mindennel foglalkoztál?
Olyan érdekes egyébként, mert én azt gondolom, és engem a szüleim is így neveltek, hogy ha egy ember elköteleződik egy munkahely mellett, és azt nagyon szereti, szívvel, lélekkel csinálja, azt az egész életébe tudja végezni. És én remélem, hogy mindenki úgy gondolja, hogy, mert tudom, hogy a mai trendek nem ezek, hogy nyilván az ember a munkahelyeket váltogatja, de én talán ez is jellemzi az én személyiségemet, hogy én, ha elköteleződök egy munka iránt, vagy elköteleződök egy olyan ügy iránt, amit szeretek és szívvel, lélekkel tudom csinálni, az talán meg tudja mutatni, hogy egy ember mennyire tud egy másik ügy iránt is elköteleződni, amiben most éppen belevágtam, és tovább tudja vinni. És a kérdésre visszatérve, én a legeslegalsó szinttől kezdtem el, amikor bekerültem a Szombathelyi felsőoktatásba, és itt szeretném azért leszögezni, hogy bárki bármilyen pozícióban van Szombathelyen, az egyetemen, főiskolán, bármilyen név is volt kiírva az elmúlt évtizedekben, az mind nagyon-nagyon sokat tett a felsőoktatásra, és minden egyes kollégámra nagyon büszke vagyok, hogy vitte, tolta a Szombathelyi felsőoktatás ügyét, tehát a legalsó pozícióban helyezkedtem el, és nem tudom, hogy te emlékszel-e rá, de amikor voltak itt a Nyugat-Magyarországi Egyetemes csatlakozások,
igen.
Én épp akkor
A Soproni Egyetemhez való csatlakozás.
Tehát 2006-ban én szülési szabadságon voltam a gyermekemmel, és 2008-ra, amire már megtörténtek ezek a csatlakozások, akkor karosodott a Szombathelyi felsőoktatás, és én úgy jöttem vissza, úgy hívtak vissza a szülési szabadságról, hogy akkor a Művészeti Nevelési és Sporttudományi Kar hivatalvezetői posztját kaptam meg, és akkor ott kezdtem el dolgozni.
Azt mondtad, hogy mindenkinek hálás vagy, aki bármit is tett, vagy ott dolgozott a Szombathelyi felsőoktatásban, legyen bármi neve, ugye elindult Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolából, de lehet, hogy még tanítóképző volt. Most éppen eltesek. Hogy látott te egyébként ez alatt, a 25 év alatt, merre felé haladt ez a felsőoktatás Szombathelyen? Ugye itt nagyon ellentétes vélemények vannak. Az egyik szerint igazából akkor volt ennek a Szombathelyi felsőoktatásnak a fénykora, amikor tanárképzőként működött önálló felsőoktatási intézményként, és nagyon magas színvonalúnak tartották az ott kiadott és megkapott diplomákat. Aztán voltak különböző egyesülési kísérletek, amelynek során voltak nagyon rossz állapotai is ennek az iskolának, és most tulajdonképpen úgy hívjuk, hogy eltesek, de a Szombathelyi név már nem szerepel benne, legfeljebb a SEG-be, és sokak szerint az egyetem nagyon sokat vesztett a jelentőségéből, illetve a magyar felsőoktatásban betöltött szerepéből. Te hogy látod ennek a 25 évnek az ívét, és hol tart most ez az intézmény?
Hát én teljesen máshogy látom a jelenlegi helyzetet, és ugye a 25 év alatt 24 és fél, vagy 24 és 3/4 év alatt, nehogy ebből is probléma legyen, hogy pontosan milyen hónapban, de egyébként augusztusban lesz 25 éve. Nyilván, amikor Berzsenyi Dániel főiskola volt a főiskola, akkor egy 6000-es hallgatói bázissal rendelkezett. Lépten nyomon ma is találkozom olyan emberekkel az egész országban, aki nálunk tanult, és most jelentős pozíciókban van, vagy éppen olyan tudományos körökben mozog, vagy tudományos köröket vezet, ami nagyon fontos dolgot.
Aki most ezt a műsort vezeti, igen, az is tudom. Ott végzett.
Igen, én itt most nem csak a szombathelyekre gondolok, hanem így országosan, hogyha járom az országot, és összetalálkozom valakivel, és mondom, hogy Szombathely, jaj, mindenki mondja, hogy én ott végeztem a főiskolán, és akkor különösen büszke a szívem, hogy tényleg ennyire szertágazó képzést, és ilyen fantasztikus embereket nevelt ki annak idén a Berzsenyi Dániel főiskola. Nyilván akkor voltak olyan törekvések, de azért ezt szeretném leszögezni, hogy akkor én nem voltam vezetői pozícióban, amikor történtek ezek az egyesülési tárgyalások, született egy döntés, hogy éppen melyik egyetem kötelékébe kerüljön a szombathelyi felsőoktatás. Ezt az idő azt igazolja, hogy ez nem volt egy jó döntés, hiszen mi ott 2016 táján nagyon mély pontra kerültünk. A 6000 hallgatóról 1500 hallgatóra ment le a szombathelyi felsőoktatás létszáma. Nyilván ebbe szerepet játszik a felsőoktatási átalakítás, a demográfia, de egy nagyon hibás döntés volt az, amikor mi a Nyugat-Magyarországi Egyetemet választottuk. Az akkori döntéshozók a Nyugat-Magyarországi Egyetemi Egyesülést választották. És hogy a jelenre kitérjünk, hiszen 2017-ben csatlakoztunk az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez, én azt gondolom, hogy akkor ugrottunk igazán egy nagyot. Akkor ugrott igazán nagyot a szombathelyi felsőoktatás, hiszen a Magyarország legnagyobb egyetemének a vidéki kampusza lett.
Most hány hallgatóval vagytok?
Az akkori 1550-1600 hallgatóról 2200 hallgatóra sikerült felhozni a hallgatói létszámot Szombathelyen az ELTE csatlakozással, és ehhez még hozzátartozik, hogy mi úgy hoztuk fel ezt a hallgatói létszámot, hogy a hallgatói bekerülési ponthatárok nagyon-nagyon sokat emelkedtek. Tehát ELTE színvonalon, ELTE pontokkal, ELTE minőségben hozunk be hallgatókat.
Ugye felmerül sokszor az a vád is, hogy az ELTE mennyire tekinti egyenrangú félnek Szombathelyt, mennyire figyel erre a szombathelyi kampuszára. Mert hogy mintha lenne egy ilyen ellentét, hogy ez az ELTE számára egy szükséges rossz, hogy egy vidéki kampusz létre kellett hoznia, és nem akkora egyenrangúság van a két város intézmények között.
Igen, hogy első körben azt szeretném így leszögezni, hogy nyilván most így a polgármesteri jelöltségemről fogunk beszélni, úgyhogy annyira nagyon nem is szeretném belekeverni az ELTE-t, de erről van véleményem.
Tudom, miért kellett ezt megkérdeznem, igen? Mert az egyik pont, amiért téged erre a polgármesterségre jelöltek, és amiért te a Magyar Érdemkeresztet is megkaptad, a szombathelyi felsőoktatás felvirágoztatása. És akkor szerettem volna erről egy kicsit beszélni, hogy akkor hogy érzed ezt a felvirágoztatást, igen?
Én azt gondolom, és a saját bőrömön tapasztalom, nyilván közel a vezetéshez, és azokat a csatákat, amiket megvívtunk magunkkal, a hangunk megtalálásával, az ELTE-vel, a minden összes integrációs gonddal, problémával és előnnyel. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen jó helyzetben még sose volt a szombathelyi felsőoktatás. Nem gyarmatként, hanem egyenrangú félként kezel minket az ELTE. Mindenki, megtaláltuk a saját hangunkat, mindenki, aki bármilyen szakmai és egyéb támogatást kér és vár, és mindenki megkapja, és teljes mértékű ELTE polgárként veszünk részt a budapesti Eötvös Loránd tudománnyal, de ezt a budapesti szót nem is mondanám, hanem tényleg mi az ELTE család része vagyunk, és mindig egy kicsit így felkapom a fejem, amikor ezt mondják, mert én ezt nem is tudom értelmezni, hogy most kárvallott lenne, mert nem kárvallott, hanem éppen, hogy kijöttünk mi egy akkora gödörből, amiben ott 2016-ra már eljutottunk, ami tarthatatlan volt. Tehát, hogyha abba a gödörbe benne maradunk még, akkor lehet, hogy ma nem is beszélnénk szombathelyi felsőoktatásról.
Mi a te pontos szereped az ELTE-seknél?
Mondhatnám azt, hogy én vagyok a mindenes.
Hát gondolom nem te takarítod a folyosókat délutánonként.
Igen. Én azt szoktam mondani a kollégáimnak, amikor mondjuk egy állásinterjúra érkeznek, hogy a mi munkakörünk az mondjuk a folyosó takarítástól a doktori disszertáció írásáig tart, szóval mindent végzünk. Az én pontos szerepem egyrészt a Berzsény Dániel pedagógus képzőközpont hivatalvezetője vagyok, másrészt pedig a Szavár Egyetemi Központ rektori biztosa. Ez a rektori biztosság, ez azt takarja, hogy én tartom közvetlenül a kapcsolatot a rektori kabinettel, tehát a rektor úrnak, én vagyok Szombathelyen a jobb keze, ha ennyire közérthetően kellene megfogalmaznom. Az én feladatom a kommunikáció, a rekrutáció, a rektori kabinettel való kapcsolattartás, a közélettel való kapcsolattartás, az innovatív ügyek, a megye, a régió, a város vállalataival való kapcsolattartás, és még sorolhatnám.
Valószínű akkor Borhi László elégedett is lehetett a te munkáddal, mert amikor sok találgatás után kérdés volt az, hogy valóban te leszel-e a Fidesz polgármester jelöltje, akkor megjelent egy levél, amit jobboldali gondolkodású civilek írtak alá, hogy téged szeretnének polgármester jelöltnek, és ott szerepelt Borhi László aláírása is, erre emlékszem. No, akkor azt mondod, hogy 25 éve a felsőoktatásban dolgozol, nagyon szereted ezt a munkát, ezt a feladatot, és tulajdonképpen valamennyire a kommunikáció is a feladatod. És hogy jött ebbe a politikai szerepvállalás? Ugye amikor az önkormányzati választások előtt felmerült, hogy ki mindenki közül választhat majd vajon a Fidesz, az egyik név már tavaly nyáron is a te neved volt, a kapcsán is, hogy te Novák Katalintól kaptál egy Magyar Érdemkeresztet, és akkor mindenkiben megfordult, hogy igen, ez egy előkészítése is lehet a te politikai szerepvállalásodnak. Tulajdonképpen felhelyeztek téged most már jobban a térképre, ismertebb lettél ettől, a munkádat is elismerték, és ez egy jó belépő ahhoz, hogy az ember azt tudja mondani, hogy igen, polgármesterjelölt szeretnék lenni, egyébként meg a Magyar Érdemkereszttel is rendelkezem, mert ilyen jónak ítélte meg a köztársasági elnök az én eddigi elvégzett munkámat.
Nagyon szomorú lennék, hogyha azt kellene most mondanom, hogy én azért kaptam meg a Magyar Érdemkeresztet, hogy felhelyezzenek a térképre, és polgármesterjelöltet csináljanak belőlem, hogy ilyen csúnya magyar szóval éljek. Azért az hozzátartozik ehhez a kitüntetéshez, hogy én az elmúlt időszakban rengeteg kitüntetést kaptam, nem is az elmúlt időszakban, hanem a munkám során.
No, mindig szívesen is meghallgatom, milyeneket kaptál?
Mindig is a rektori dicséretektől, a kiváló dolgozótól, a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara év gazdasági díjától elkezdve, a katasztrófavédelem díjaitól elkezdve nagyon-nagyon sok mindent kaptam. Én azt gondolom, és erre nagyon büszke vagyok, hogy a Magyar Arany Érdemkereszt az talán hab volt a tortán, és nem szeretnék védekezni, de nem azért történt a Magyar Arany Érdemkereszt, hogy engem felrakjanak a nem is tudom milyen listára.
Minden esetre megerősítette azt a lehetőséget, hogy te leszel a befutó, maradjunk ennyiben.
Nem hiszem egyébként, hogy ezeken a kitüntetéseken múlik bármi is. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, és talán ismert is annyira, hogy én mindig is küzdöttem éjjel-nappal, minden energiámmal azon, hogy a szombathelyi felsőoktatás jó irányba menjen, hogy meg tudjuk oldani azokat az előttünk álló kihívásokat és feladatokat, amiket éppen ránk rótt az élet, vagy éppen egy törvénymódosítás, vagy éppen, hogy megtaláljuk a hangunkat, és megtaláljuk azokat az elveket, ami alapján tudjuk működtetni, és tudunk előre menni. Úgyhogy
oké, akkor elnézést, ha ezzel ilyen érzést keltettem benned, hogy azt te nem érdemelted meg, nem volt ilyen szándék bennem. Nézzük inkább azt, hogy honnét jött a politikai szerepvállalás. Tehát mikor gondoltad azt, hogy neked aktív politikusként kellene tovább működjön, sőt, Szombathely polgármestereként. Azért ez egy nagy pozíció.
Mindig is foglalkoztatott a közélet egyébként. És különösen, amikor belekerültem a rektori biztosi munkakörben, és még jobban átláttam, és még jobban kinyílt a szemem, és még több hallgatóval beszéltem, hiszen az ajtóm mindig nyitva állt előttük, akkor gondoltam, hogy én nagyon sokat szeretnék tenni még a közért. Nagyon sokat szeretnék tenni Szombathelyért. Sokat dolgoztam, hallgattam, és valljuk be, hallgattam azokat a problémákat, amivel nincsenek megelégedve a szombathelyi hallgatók, vagy épp nem szombathelyi hallgatók, de nálunk tanuló hallgatók, és akkor, amikor megérkezett a felkérése, és 31 köztiszteletbe álló ember azt nyilatkozta, hogy szeretnék, hogyha én elindulnék ezért a székért, és el tudnának képzelni engem Szombathely polgármesterének, akkor fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy ha már nőként, hisz Szombathelynek még nem volt polgármester jelölt, jese, nő, és átgondoltam azon a hétvégén egyébként, amikor megérkezett ez a felkérés, hogy mennyi mindent tettem már életemben, mennyi mindent küzdöttem, és mennyire próbálok mindig tenni a közért, a jóért, a hallgatókért, oktatókért, hogy megpróbálom ezt a pozíciót, és megpróbálok egy olyan Szombathelyt építeni, amit én most már elképzeltem.
Azt mondtad, hogy női politikusként. Ha megnézzük az utóbbi hónapok történéseit, egyrészt a női politikusi lét a Fidesz-KDNP-n belül most nem biztos, hogy egy olyan jó dolog volt. Ugye két meghatározó női politikusa volt a Fidesznek, egyrészt Novák Katalin, másrészt Varga Judit, mind a kettő visszavonult a közélettől kisebb-nagyobb botrányok közepette. De ha meg megnézzük, akkor Budapest főpolgármester jelöltje is a Fidesz-KDNP részéről egy nő, ugye Szentkirályi Alexandra. Hogy érzed te egyáltalán a női politikusok helyzetét a jobb oldalon? És mennyire félsz attól, hogy esetleg egy nő kezét sokkal jobban elengedik, vagy előbb elengedik, ha valami probléma alakul ki, mint egy férfiét? Mintha a nők könnyebben beáldozhatóak lennének ebben a politikai életben, vagy ebben a politikai csoportosulásban.
Kicsit máshogy közelíteném meg, nem válaszolok, csak nem ilyen kontextusban, ahogy feltetted a kérdést, hanem mindjárt meg fogod érteni, hogy mire célzok. Én azt gondolom, hogy egy nő, hiszen én is most már 2006 óta vezetői pozícióban dolgozom az egyetemen, és nagyon sok mindent átéltem, nagyon sok mindent meg kell küzdeni nyilván egy nőnek, hogy egy nő teljesen másképp tud irányítani, egy nő teljesen másképp tudja rendezni a dolgait, egy nőnek szertágazóbb a figyelme, egy nő talán a női mi voltjából egy kicsit háziasszonyként is tudja tekinteni akár az adott munkahelyét, amit éppen végez, vagy akár egy várost. És én azt gondolom, hogy a nőiség az abban a világban, ahol nyilván, ha elmegyünk egy rendezvényre, akkor van 10 öltönyös úriember, és mondjuk lehet, hogy egy nőse, vagy talán egy, azt egy kicsit tudja lágyítani, harmóniát tud teremteni, jobb szemmel tudja látni ezt a világot, és sokkal kitartóbb, sokkal ambiciózusabb, és sokkal nagyobb talán a tűrőképessége, és sokkal többet tud dolgozni, mint egy férfi, és itt most a férfi társaimat nem minősíteni szeretném, de hát nyilván ezt mindenki tudja, és mindenki ebbe él. Egy nő az tudja, hogy nem csak egy problémára figyel, hanem nyilván 5-8-10 probléma forog a fejébe, és azokat egyenként próbálja megoldani, tehát sokkal több kitartást igényel egy nőtől. Nyilván hozzátartozik az is, hogy a férfiaknak általában a fejébe, hogyha női vezetőről van szó, akkor azért meg kell küzdeni, hogy tényleg elismerjék női vezetőként. Én is már kerültem rengetegszer ilyen helyzetbe. Talán ez változni fog az idők folyamán, de én azt gondolom, hogy egy nő sokkal többet tud, sokkal jobban és sokkal szertágazóbban tud gondolkodni, és itt nagyon szeretnék kitérni még a harmónia teremtésbe, hiszen ami most megy, és amit én átélek nap mint nap mindenféle cikkeket olvasgatva, az nem éppen a tisztességes és harmonikus kampány fele indul.
Azt mondod, hogy a nőknek van egy csomó előnye a férfiakkal szemben, mert erről beszéltél. Akkor miért van ilyen kevés nő a magyar politikában és közéletben? Ha megnézem a szombathelyi közgyűlést, azt hiszem egy van jelenleg benne. Előtte se volt túl sok. Ha megnézed a magyar kormányt, egy nő sincs most. Tehát mi az oka akkor ennek? Hogy látod te?
Hát megmondom őszintén, hogy erre én nem tudok válaszolni, hogy miért nem erősítették jobban a női vonalat, de most, ahogy látom, és ahogy járok-kelek, és most rengeteg női politikussal találkoztam, akik vezetőbeosztásban vannak, gondolok itt a Szentkirályi Alexanderre, vagy Vitályos Eszterre, hogy azért erősödik ez a női vonal is, és szerintem hatalmas szükség van rá, hogy eddig ezt miért nem erőltették, erre nyilván nekem se tisztem, se semmi, hogy válaszoljak, úgyhogy...
Te egyébként függetlenként indulsz, és nem léptél be a Fidesz-KDNP színeiben?
Ez pontosan így van. Függetlenként Fidesz-KDNP támogatásával.
Miért?
Szerettem volna megőrizni ezt a független voltot is. Nyilván a Fidesz-KDNP támogatásával indulok, és hát nem gondoltam jelen pillanatban rá, hiszen én az egyetemből jövök, én nem vagyok politikus még egyelőre. Elindultam a politikai vonalon, de nem is gondolom, hogy hirtelen ez a függetlenségből belépni egy pártba az olyan nagy előnyt jelentett volna, hisz azért én mégiscsak az Alenkai Nóra vagyok, aki eddig voltam.
Annak ellenére, hogy azért téged Fidesz rendezvényeken régóta lehetett már látni, tehát a te politikai irányultságod, vagy hogy melyik csoporthoz gondolod magad közelebb, az nem volt titok.
Soha nem volt titok. Nyilván rengeteget láttak engem olyan eseményeken, ami a Fidesz-KDNP irányába húz. Én így nevelkedtem, én ezeket az értékrendeket vallom, katolikus keresztény családból származom, úgyhogy elmentem ezekre az eseményekre, nagyon érdekesek voltak ezek az események, és azért azt még szeretném lefűzni, hogy én minden olyan eseményre elmentem a munkakörömből adódóan is, ahova hívtak, és bármelyik oldalra datálódjon is ez a meghívás, hiszen függetlenként az egyetemet képviselve én azt gondolom, hogy mindenkinek a kötelessége elmenni azokra az eseményekre, ahol az egyetemet tudja promotálni, ahol az egyetemnek meg kell jelennie.
Van-e olyan politikus, akár a nők között, akár a férfiak között, akire azt mondod, hogy ha már politikusi példakép, te őt tartod annak?
Én magamban hiszek, én abban hiszek, és azért dolgozom, hogy majd, hogyha talán egy 20-30 év múlva visszanéznek a fiatalok, és így föllapozgatják a történelemkönyveket, akkor ők azt mondják, hogy na, Alenkai Nóra itt Szombathelyen, aki az első polgármesterjelölt volt, és talán polgármester lesz, őre fogunk büszkék lenni.
Az első női polgármesterjelölt és az első női polgármester, igen?
Talán őre tudunk büszkék lenni, úgyhogy én ebben hiszek.
No, és mi mindent szeretne tenni Lenkai Nóra akkor, ha polgármester lenne? Te meghirdettél egy programot 4-5 ponttal, azon azért gyorsan végigmehetnénk, és akkor elmondhatnád azt, hogy mi mindent szeretnél.
Éppen el is hoztam, mert éppen most kaptam a kezembe. Ma készült el ez a brossúra, amiben leírtuk a pontokat. Megmondom őszintén, hogy március 1-én én indítottam egy konzultációs ívet. Ezen a konzultációs íven több kérdés szerepelt, és önkéntes alapon tölthették ki a szombathelyi polgárok. Egyébként én azért indítottam el ezt a konzultációs ívet. Nyilván a programpontok a fejemben már akkor is tisztázódtak. De én azt gondolom, és az egész munkám, pályafutásom során azt tapasztaltam, hogyha el akarunk érni eredményeket, és egy célért akarunk küzdeni, akkor ez csak úgy lehet, hogyha a közösség is mögéd áll, ha a közösséggel együtt tudjuk megfogalmazni a céljainkat, az egyetem is egyébként így működik, mert hogyha ráerőltetünk emberekre bizonyos dolgokat, akkor az soha nem tud olyan sikeres lenne, mint hogyha együtt visszük végig. És ezt a konzultációt több ezeren kitöltötték, és azokat a konzultáción levő véleményeket, és nagyon kedvesek voltak a szombathelyi polgárok, mert még levelet is írtak nekem a konzultációs ív hátuljára, vagy éppen a weboldalra, ahol ez megtalálható. Azokat beépítettem.
Előre meghatározott pontok szerint ment ez a konzultációs ív, mint egy nemzeti konzultáció, amit ismerhetünk, vagy teljesen tetszőleges válasz lehetőségek voltak?
Előre meghatározott, tehát hát így nagyon nem tudnám konkrétan kijelenteni, nyilván volt egy tematika, aminek mentén megfogalmazottak a kérdések, ott lehetett választ adni, de feltettük azt a lehetőséget is, hogy a szombathelyiek véleményt nyilvánítsak.
Mik voltak a legfontosabb kérdések, amiket megkérdeztetek a szombathelyiekt? Vagy megkérdeztél?
Ugye amikor leültem megírni azokat a gondolatokat a szombathely újraélesztésével kapcsolatban, amik a fejemben voltak, akkor nyilván mind egyetemről jött ember, egy tematika mentén haladtam. Ebbe bent van az oktatás, az infrastruktúra, a kutatásfejlesztés, a szociális ügyek, és ezek mentén történt a konzultáció is. Úgyhogy ezen programpontok alapján tettük fel a kérdést.
Állítottad össze a saját programodat.
És a kérdések is, a konzultációs kérdések is ezek
alapján mondtam.
Szombathely
újraélesztése ezen megakadt a fülem. És egyébként is, mi szerepel a plakátotokon együtt az új szombathelyért? Mi a baj a régivel, és mit jelent az új?
Ugye ebben is, ebben a szlogenben is én vagyok benne, tehát ezt is én találtam ki a szlogent, nem dolgoztak rajta nagyon aktívan a marketing szakemberek, ahogy ezt általában szokták, hanem ezt én szerettem volna, és én gondolom, hogy ez ennek a szlogennek
tehát
kell menni.
Tehát az együtt az új szombathelyért, az a te.
Igen. Uh-huh. Az együtt szó, amit éppen említettem neked az imént, hogy én azt szeretném, ha együtt minden szombathelyi polgárral mennénk azon az úton, amit kijelöltünk. Az új, az pedig arról szól, hogy jelenleg én rengeteg emberrel beszéltem, és én is, mivel szombathelyen élek, ezért én is látom, hogy nem ment jó irányba Szombathely az elmúlt években, ugyanis ha körbenézünk itt a környező nagyvárosokban, hatalmas lemaradások vannak, és hatalmas lemaradásokat kell ledolgozni. Egy igazán 21. századi Szombathelyt kell újra teremteni.
Mit gondolsz, miért nem mentek úgy a dolgok? Egyrészt nyilvánvalóan egy olyan, hogy ez egy ellenzéki város volt, és mondják, hogy nem kapott annyi támogatást, mint kaptak azok a városok, amelyik kormánypárti vezetésűek voltak. Van egy országgyűlési képviselőnk, ugye Hende Csaba, akivel azért jó kapcsolatban vagytok. Ő is ismeri a helyzetet, és valószínű ő is sokat tehetett a városért, vagy tehetett volna a városért. Tehát mit gondoltok, mi volt a legnagyobb baj? Miért nem ment úgy előre Szombathely, ahogy kellett volna? Ennek anyagi okai voltak, emberi okai voltak?
Én azt gondolom, hogy inkább nézzünk a jövőbe. Nézzünk abba az irányba, hogy én mit tudnék tenni azért, hogy ez a Szombathely az a szombathely legyen, amit én a fejemben látok, amit a fiataloktól hallok, amit az idősebb korosztálytól hallok.
Meg kell mondjam, ez a kilépés a válaszadás elől, ez már annyira profi politikusi megnyilvánulás volt, hogy kezdem azt hinni, Nóra, hogy ezt a politikusi létet te már kezdett szokni. Tehát azt mondod, nem akarsz a múltról ilyen képen beszélni, a jövőről szeretnél.
A múltról beszélve, hát nézzünk ki a városba. Itt élünk, itt közlekedünk, itt járatjuk a gyermekeinket iskolákba, tehát meg kell nézni. De én elhatároztam azt, amikor elindultam erre a pozícióra, ezért a pozícióért, hogy nem fogok folyamatosan más embert támadni, gyalázni. Én már megkaptam mindent az elmúlt időszakban, gyaláznak és bántanak engem eleget. Puskás Tivadar polgármester úr mondta nekem egy pár hete, hogy Nóri, még olyan dolgokat is megtudsz magadról, amit még nem is gondoltál volna, és ez most már tényleg így van, amit egyébként lehet, hogy majd erre is kitérünk, hogy hogy viselek, de...
Hogy viseled? Ha már így van...
Viselem, nyilván senki nem szereti, hogyha minden nap botrányhősnőként tüntetik fel a címlapon és bántják, de vagy biztos vannak erre olyan betegségek, aki ezt viseli. Megyek tovább az úton, és csinálom azt, amit én a fejembe elterveztem, mindig is kellő ambiciózus dolog volt bennem, hogy én ezt tovább tudjam vinni, és ezeket megpróbálom lepörgetni magamra. Én azt gondolom, azért egy választási kampánynak nem erről kellene szólni, ahogy léptennyomon azon töprengünk, hogy éppen milyen színű a hajam, vagy milyen színű a körmöm, de tegyük
vagy
ezt.
Hogy milyen iskolai végzettséged van.
Milyen iskolai végzettségem van, mert nyilván ezt majd az ELTE eldönti, hogy kit milyen pozícióra neveznek ki azzal, amilyen van. Szóval, hogy ezeket egy kicsit tegyük félre. Úgyhogy én a jövőbe szeretnék tekinteni.
Igen, akkor mondd, igen, beszéljünk a jövőről, hogy mit képzelsz el, és azt hogyan szeretnéd megvalósítani.
Hogyha körbe megyünk Szombathely utcáin, és megnézzük a jelenlegi infrastruktúrát, utakállapotát, járdákat, stb., akkor nyilván erre rengeteg forrást kell még fordítani. Szakemberekkel megvizsgáltattam, és minimum 10 milliárd forint forrásra lenne még szükség ahhoz a jelenlegi források mellett, hogy ezeket megújítsuk, megszépítsük, hiszen én azt vallom, hogyha egy utat felújítunk, akkor nem csak az aszfalt réteget kell lekaparni és újra aszfaltozni, hanem igenis a közműveket is kell cserélni, stb., mert ez egy hosszú távú folyamat, és én egyébként még azt szeretném hangsúlyozni, hogy hosszú távra tervezek, tehát soha nem jó a hamar munka, mondja is a közmondás, a hamar munka soha nem jó, nem kampányszerűen kell gyorsan mindent azonnal elvégezni, hanem igenis egy komoly szakember gárdával meg kell vizsgálni, hogy hol mi a probléma, és azokat hogyan, milyen technológiákkal kell kijavítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kormány támogatásával egy 10 milliárd forintnyi útfelújítási programot szeretnék hirdetni annak függvényében, hogyha elnyerem a polgármesteri címet. Nagyon fontos, és a saját bőrömön tapasztaltam a nyáron, és testközelből, és ezt akkor megfogadtam, hogy ezen szeretnék bárhogy is módosítani, akkor még nem tudtam, hogy milyen lehetőségem lesz rá, de nyilván akkor meg is tettem a szükséges lépéseket, még a Városházán is bejelentést tettem, hogy a közbiztonságon kell nagyon javítani. Mondjuk, hogy Szombathely...
Mire konkrétan, igen?
Mondjuk, hogy Szombathely egy biztonságos város. Az elmúlt időszak atrocitása és tapasztalatai nem ezt bizonyítják. Én azt szeretném, hogyha...
Mi történt veled nyáron? Vagy mit láttál nyáron?
Ez egy olyan magán dolog, amit most tényleg nem szeretnék elmondani, mert sebeket tépne fel a közvetlen környezetemben, tehát a családomban.
Tehát volt egy olyan közvetlen tapasztalatod, ami nagyon negatív volt a közbiztonsággal kapcsolatban.
Nagyon negatív volt, igen, és én azt gondolom, hogy szombathelyi állampolgárok, és a szombathelyiek, és az itt lakók, és az ide érkezők, és az itt szabad idejüket eltöltők, ha már azt mondjuk, hogy Szombathely egy biztonságos város, akkor tudjanak nyugodtan úgy végigmenni, akár egy rendezvény ideje alatt Szombathelyen, akár este a tinédzserek, hogy biztonságban érezzék magukat. Úgyhogy ezen szeretnék javítani rendőrségbevonásával.
Igen, mintha te az ELTE-n belül is alakítottál volna ilyen csoportokat a diákokkal. Katasztrófavédelmi csoport volt talán, vagy közbiztonsági csoport? Segíts nekem egyszer.
Katasztrófavédelmi csoport volt. Mi voltunk az elsők Szombathelyen, az egyetemek közül az egész országban, aki megalapított egy olyan csoportot a katasztrófavédelemmel együtt, egy önkéntes mentőcsoportot, aki a vízkárokban tud egyébként segíteni, rendes kiképzést kaptak a hallgatók, oktatók, kollégák, akik ebben a programban részt vettek, és bármilyen olyan jellegű katasztrófa, ami az országban, tehát nem csak Szombathelyen, hanem az országban felvetődik, oda tudtunk volna menni segíteni. Gondolok most itt, hogy nagyon konkrét legyek, például egy vörös iszap katasztrófa jellegű problémára, akkor mi oda mentünk volna segíteni, bár ne történjen ilyen soha Szombathelyen. Nem kifejezetten ez nem a közbiztonságról
szól. Neked is van ilyen kiképzésed?
Igen. Én nekem mindig is szívügyem volt, és az egyetemen is alapítottam egy olyan projektet, ami a segítésről szólt. Tehát ezt majd nem tudom, hogy kitérünk erre, de lesz olyan programpont, hogy ki tudunk rá térni.
Oké. Okay. Akkor visszatérve, közbiztonság a rendőrséggel összefogva a közbiztonság javítása. Igen?
Igen. Rendnek és tisztaságnak kell lenni Szombathelyen, hiszen hogyha akár autóval, akár gyalogosan körbejárjuk Szombathelyt, most különösen intenzíven járom egyébként a parkokat, a hidak környékét, tehát ezt a fokú rendetlenséget, ezt nem engedheti meg magának egy megyei jogúváros, és egyébként ez azért is fontos, mert ha nincs körülöttünk rend, tisztaság, szép virágok, szép fák, és még több fa, és még több virág, akkor lehet, hogy úgy nem is tudunk neki indulni, mert az ember életében is tudja, hogyha legalábbis én így működök, hogyha én körülöttem rend és tisztaság van, akkor az ad egy olyan biztonságérzetet, amiből még lehet tovább építkezni.
Ez megint részben gondolom pénz.
És azt lehet megkérdezni, hogy lesz-e erre pénz.
Igen.
Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy Szombathelynek több mint 13 milliárd iparűzési adóbevétele van. Ezeknek a felhasználását is újra kell gondolni. Át kell tenni a prioritásokat olyan dolgokra, amivel egy sokkal élhető, fejlődőbb Szombathely tudunk kialakítani. És nyilván ehhez még jönnek olyan programpontok, hogy befektetőket kell bevonzani a városba, és szeretném leszögezni, nem akkumulátorgyárat.
Ez nyilvánvaló, hogy mindig előjön mostanában az ipari fejlesztések kapcsán, hogy akkumulátorgyár vagy nem akkumulátorgyár, igen.
Most erre reagáljak-e, nem tudom, hogy...
Reagálj nyugodtan.
Jó. Mert én, amikor megszülettek az első ilyen aláíró évek, hogy mi nem akarunk akkumulátorgyárat, akkor ezt így nem is értettem. Én beszélgettem kormányzati kapcsolattal, politikusokkal és befektetőkkel, és soha nem is vetődött fel itt Szombathelyen, hogy akkumulátorgyárat
szeretne.
Szombathelyre
még csak akkumulátorgyárat sem akarnak hozni.
Nem szeretnénk akkumulátorgyárat Szombathelyen, úgyhogy ha én leszek a polgármester, ezt minden erőmmel, és most itt belemondom a mikrofonba, el fogok határolódni tőle, és semmiféle akkumulátorgyár építkezést nem szeretnénk Szombathelyen. Tehát ezt nem is értem ezt a ezt az aláírás gyűjtést, de ezt is tegyük félre, de nyilván ezt erre azért szerettem volna reagálni, hogy az a vád engem ne érjen, amiért már az elmúlt időszakban, hogy ha én leszek a polgármester, akkor itt akkumulátorgyár épül, mert ezt nem tudom hova tenni, tehát szénbányászatba se fogunk kezdeni, erre ezt tudom reagálni.
A befektetők... az nem lesz kiemelt kormányzati beruházás, és akkor nincs beleszólása a városnak.
Egy polgármesternek én azt gondolom, hogy vannak olyan jellegű beleszólásai, ami egy város érdekében, hogyha jó, akkor támogatjuk, ha nem jó, akkor nyilván nem támogatjuk. Itt a befektető és a külső források, itt én arra szeretnék rátérni, hisz erről is van egy végzettségem, és ebbe is éltem, a kutatásfejlesztés. Kutatásfejlesztés egy nagyon sarkalatos...
Milyen jellegű végzettséged van, ha már megemlítettem?
Kutatási innovációs szakmenedzser vagyok, a Pannon Egyetemen végeztem. Ez az innovációval, kutatásfejlesztéssel, meg hát a kutatásfejlesztésbe éltem szinte az egész egyetemi létemet az elmúlt időszakban, hisz nálunk is történnek ilyen kutatások. A kutatásfejlesztést azért szeretném nagyon erőltetni, és nagyon szeretném megvalósítani, hiszen azt tapasztaltam az elmúlt időszakban nagyon intenzíven, hogy azok a fiatalok, akik elvégeznek különböző szakmát, most itt a szakképzésről egészen a felsőoktatásig gondolom, nem tudnak itt maradni Szombathelyen, nincsenek megteremtődve azok a munkahelyek, azok a kutatásfejlesztések, azok olyan jellegű szakmák, amiket ők tanultak, hogy elvándorolnak, és én olyan Szombathelyen szeretnék élni majd 20 év múlva is, ahol azok a fiatalok, akik itt tanultak, itt alapítottak családot is, itt dolgoznak, és itt képzelik el a mindennapjaikat, hiszen talán ti is megírtátok, hogy hogyan lecsökkent Szombathely lakossága, és én azt gondolom, hogy a fiataloké a jövő, nekik kell megteremteni azokat a feltételeket, hogy ne el kelljen vándorolniuk, vagy ha elmennek tanulni, mert nyilván el fognak menni, mert mi se tudunk minden olyan egyetemi képzettséget adni, ami a fiatalok igényeit kiszolgálja, akkor térjenek vissza Szombathelyre, és tudjanak maguknak olyan munkahelyet, olyan körülményeket, olyan állapotokat teremteni, hogy ők itt képzeljék el a jövőjüket. És ehhez a kutatásfejlesztés nagyon-nagyon hozzá.
Vagyis olyan cégekben gondolkodsz, igen, ahova kell az igazi szellemi tőke, és tud minőségi munkahelyeket hozni. Ez nem egyszerű feladat.
Az egyetemmel együttműködve.
Azt hiszem, nem egyszerű feladat.
Nem egyszerű feladat, de ahogy mondtam már neked, talán egy pár kérdéssel ezelőtt, én hosszú távú stratégiai tervezésbe gondolkodom, nem az adhok feladatokba.
Vannak ehhez partnereid? Van-e egy csapatod, akivel együtt dolgozol? Vannak-e olyan emberek, akikre számítasz ebben a munkában?
A kutatófejlesztő munkában?
Nem, az egész polgármester, akár ebben is, de abban is, hogy ezeket a dolgokat, amiket most te itt mondtál részben, aztán majd meglátjuk, hogy van-e még olyan pont, amit nem mondtunk, akik segítenek ezt megvalósítani. Tehát van egy olyan gárda, akire támaszkodnál?
Olyan szerencsés helyzetben vagyok egyébként ilyen szempontból. Szoktam is mondani, amikor így az egyetemet szoktam promotálni és felhelyezni a térképre, hogy szinte nincsen olyan terület, ahova ne lenne olyan kapcsolatom, vagy ne dolgoznék olyan emberekkel, olyan szakemberekkel, akik hozzá tudnak tenni ezekhez a projektekhez nagyon sok mindent szakértelemmel. Úgyhogy nyilván ezek a feladatok, amiket én megfogalmaztam, és ezek a feladatok, amiket programpontok, amiket én meg szeretnék valósítani hosszú távon, ezekhez komoly szakértői, szakértelemmel rendelkező gárda tartozik. És az sem titok, és el is mondhatom, hogy ugye én Budapesten azért sokat járok kelek így a munkámból adódóan is, onnét is felhívtak nem csak egyetemi emberek, hanem a konferenciákon és egyéb kutatófejlesztő szakmai előadásokról megszerzett kapcsolataim, hogy nagyon szívesen segítenének majd nekem a jövőben ezekben a fejlesztésekben.
Akár tanácsadóként, akár közreműködőként. Kihagytunk-e bármi olyan pontot, a programpontjait közül, ami még fontos, és nem beszéltünk róla?
Talán itt még, ami fontos, és azt még kiemelten szeretném elmondani, itt a szociális problémák és megoldandó feladatok. Gondolok itt az egyszülős családokra. Nagyon sok egyszülős család van magára hagyva, és tudom, hogy ezt majd mondják, hogy hát ez nem a város feladata.
Pont ez jutott nekem is eszembe, hogy ez talán nem egészen város feladat.
Viszont igen. Vannak olyan, most azt akartam mondani, hogy nyilván az egyetemen is van egy olyan program, ami nem az egyetem feladata, de mégis nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni a hallgatóknak azáltal, hogy ezt én működtetem olyan szempontból, hogy egy életútsegítés, egy jövőformálás és a társadalmat a felelősséggel látó embereket neveljünk, hogy lehet, hogy most nem az az elsődleges cél, hogy ő neki most éppen nem tudom milyen anyagi támogatást adunk, de egy olyan szemléletformálás és egy olyan segítség, egy olyan támogató kéz, ami éppen akkor segít neki, vagy egy olyan látásmód, amivel tudja ő is segíteni azokat az embertársait, akik éppen bajban vannak, vagy bármilyen betegséggel, vagy életkörülménnyel küzdenek, az szerintem sokkal többet jelent, mint hogy mondjuk ki adok 15 000 forintot éppen valakinek, mert rászorul. Tehát én itt a szociális téren is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok olyan idős emberrel beszéltem az elmúlt időszakban, meg amúgy is az életemben, akik mondjuk egyedül maradnak, nem tudnak segítséget kérni akár egy bevásárláshoz, vagy akár épp ketten vannak, de éppen nem tudja ellátni a házastársát, mert olyan életkörül, vagy hát ő is már 70 éves, és nem tudja éppen úgy ellátni azt a házastársát, aki éppen otthon betegséggel küzd, hogy ide egy olyan szervezetet szeretnék fölépíteni, aki tud ebbe segítséget nyújtani, vagy éppen a szociális otthonok, szociális bérlakásoknak az újragondolását, hiszen a szociális lakásokban is az elmúlt időszakban tettem látogatást, és nem ilyen körülmények között kellene élnie ezeknek az embereknek, akik éppen erre rászorulnak. Úgyhogy itt a szociális részre is, és még ez, bocsánat, igen, csak nagyon sok minden van a fejemben, és szeretném kimondani. Vagy akár éppen olyan programokat szervezni, aki megszólít minden korosztályt, megszólítja az egyszülős családokat, megszólítja a nyugdíjasokat, megszólítja az értelmiségieket, megszólítja az olyan nyugdíjasokat, akik szeretnének több programra elmenni. Ezt is itt a jártomba keltem, meg rengeteg rendezvényen voltam én is, hogy ők ki vannak éhezve ezek az emberek arra, hogy a közbe legyenek, a közösségbe, és együtt tudják egy kicsit megoldani a mindennapi problémákat, együtt tudják átgondolni.
Ahogy látom, te ott az ELTE-seken, és én mindig az első körben főiskolát akarnék mondani, elnézést, ha többször
pedig azt sokat dolgoztam rajta, hogy egyetemnek hívjuk.
Nekem, aki oda járt, ugye így marad. A közösségszervezést tartottad ott is talán az egyik legfontosabb feladatodnak, ha különböző csoportokat szervezni, ott hasonló gondolkodásmódot elterjeszteni, és hasonló tematikákkal foglalkozni. Ha az elmondhat, hogy mi nem tetszik Szombathelyben, akkor most a végén mi az, ami tetszik Szombathelyben? Mi az, amire azt mondod, hogy jól működik? Amivel elégedett lehet ez a város, és amire jól lehet építeni?
Én nagyon szeretnék építeni a turizmusra, amit most megint egy kicsit negatívat mondok, de jelen pillanatban nem egy felfutó ágban van, nyilván erre is vannak kutatásaim, és erre
hát
is vannak ötleteim.
Ha a bezárt szállodáik számát nézzük, nem egy felfutó ágban vagyunk, igen.
Viszont Szombathely történelmi értékeire nagyon is kell építeni.
És te tudod, bocsánat, Nóra, hogy Szombathely annak idején miért nem kapott fedett termálfürdőt? Csak eszembe jutott, ez egy régi visszatérő kérdés, hogy itt körülöttünk szinte minden megyei jogú városnak van, sőt, egy csomó kisvárosnak is, és Szombathelynek nincs.
Nyilván ez is megfordult a fejemben, ennek a fejlesztése, mert sok emberrel éppen, nem csak te kérdezed meg ezt a kérdést, hanem sok ember felvetette, hogy miért nem lehetne egy fedett termálfürdőt, és benne van ennek a fejlesztése is, és újra gondolása is a fejemben egyébként, és ugye azért még a római kori értékekre, hát ez egy 2000 éves város, amire rengeteget lehetne építeni, nem használtuk ki kellőképpen sokkal jobban a mai modern kori turisztikai elemeket is számba véve és megnézve, tehát itt gondolok applikációktól elkezdve mindenfélére, ezeket teljesen újra lehetne gondolni, és szeretném is újra gondolni, hogy legyünk büszkék arra, amink van. És Szombathelynek tényleg komoly történelmi értékei vannak, amik most úgy érzem, hogy egy kicsit el vannak feledve, és ide nagyon szeretném még bevonzani a környező településeket is, hiszen a környező településeken, gondolok itt Velemre, Kőszegre, ott meg olyan fantasztikus turista és egyéb látnivalók vannak, amiket, hogyha összekapcsoljuk Szombathellyel, vagy akár olyan turisztikai csomagokat, ami a történelmi értékekkel összefügg, tudnánk biztosítani, biztos, hogy több turistát tudnánk vonzani Szombathelyre, és ez is a hosszú távú gondolkodás, mert mondják, hogy jaj, nem kell ide annyi turista, meg jaj, de hát hogyha több
mert
turisztikai...
Mert Szombathely szeret nyugodt város lenni.
Ha a Szombathelynek több turisztikai bevétele van, és a Szombathelyen több turista megfordul, akkor tudnak fejlődni az éttermek, akkor tudunk mi is fejleszteni a városban nagyon sok mindent, stb. Akár több egyetemistát bevonzani, tudom, hogy mindig erre térek vissza, de ugye a szívügyem. Úgyhogy ezt nagyon szeretném, és egy pezsgőbb egyetemi várost is építeni.
Azt hiszem, akkor végigbeszéltük a programpontjaidat. Itt említeném meg, hogy mi szervezünk a polgármester jelöltek között egy vitát, ahol remélem majd Nóra is ott lesz, ahol ezeket a programpontokat és elképzeléseket majd egyeztethetik és ütköztethetik közvetlenül a választások előtt. Köszönöm Lenkai Nórának, hogy eljött és ezt elmondta nekünk. Ezzel már a második polgármester jelöltet is meghallgattuk a szombathelyiek közül, és egy még biztos valószínűleg lesz. Úgyhogy reméljük, hogy legalább 3 fős vitánk lesz majd a választások előtt. Köszönöm, Nóra,
hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Elmondtad nekünk, nektek is köszönöm a figyelmet. Roznáth Gyöngyit hallottátok a Nyugat választási műsorában. Sziasztok!